Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 235. dicséretnek mind az öt versét. A 235. dicséret így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Istenünk írott igéjét olvasom a gyülekezetnek, úgy, amint az megírva található és szólni kíván hozzánk Böjt 4. vasárnapján. A Márk evangéliumának 10. fejezetéből olvasom a 35-től a 45. versig terjedő részt. Hozzá lépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük: mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Ők pedig így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ezt mondta nekik, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a többi 10 meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és cselekvői is lehessünk. Imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, amiért együtt hívhatunk segítségül téged, és rád hallgathatunk most. Tudjuk, hogy ilyenkor előtted mind egyformák vagyunk, hiszen jól ismered mindannyiunk életét, szívünket, utainkat, kimondott és kimondatlan szavainkat. Előtted ezek közül egy sem maradhat rejtve, közülünk pedig senki sem állhat meg igazként előtted. Köszönjük, hogy ennek ellenére mégsem feledkezel meg rólunk, és közülünk soha senkit nem vetettél meg, sőt kivétel nélkül szeretsz minket. És nem csak azt tudod, hogy külön-külön kinek mire van szüksége, de azt meg is adod, és amikor feléd nyújtjuk a kezünket, nem szűkösen méred a kegyelmet és a lélek gyümölcseit, hanem gazdagon ajándékozol meg minket. Mert te szent fiad, Jézus Krisztus szenvedése és halála által a helyünkbe léptél, minden terhünket és kínunkat magadra vetted, hogy a gyermekeid lehessünk és járhassunk a világosságodban. Most az ő nevében kérünk, hogy halmozz el minket szent lelked ajándékával, hogy ebben az órában is jobban megértsünk téged, és ezáltal a saját magunk és mások életét is. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 172. dicséretünket. Hirdetem még az ének előtt, hogy itt az első sorokban, illetve az orgona felől és az énektábla felől még vannak helyek, nyugodtan előre lehet jönni és el lehet azokat foglalni. A dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a testvéreknek. Ez az ige megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott igerész folytatásában, a Márk evangéliumának a 10. fejezetében, a 46-tól az 52. versig eképpen. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Amen. Szeretett gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a nagybőjti időszakunk 4. vasárnapjához érkeztünk el a mai napon, és tudjuk jól, hogy a bőjti időszakban minden egyes napon, de különösen is ezeken a vasárnapokon már előre készítjük magunkat nagypéntekre és húsvétra, és előre tekintünk a közelgő nagy ünnepeinkre. Azonban ebben a készülődésünkben, lelki előretekintésünkben valamilyen formában mégis kiemelkedik ez a mai bőjti vasárnap, amikor is az egyház már nagyon régóta, nagyon régi gyakorlata szerint ilyenkor, ezen a bőjti 4. vasárnapján nem a komorabb bőjti témák szólalnak meg, hanem elsősorban az örömé és az örvendezésé a szerep, az kap nagyobb hangsúlyt, ahogyan az Isten tisztelet elején is az Ézsaiás prófétától származó hagyományos bőjti bevezető igében is meghallhattuk mind a próféta felhívását, hogy örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek, szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Azonban ahogyan ebben az ézsaiási igében is, úgy a mai napi alapigénkben, a vak Bartimeus meggyógyításának a történetében is előttünk áll az a nagy igazság és az a nehéz és sokszor annyira kibékíthetetlen ellentmondás, amivel mi is gyakran megküzdünk vagy harcolunk ellene, de legalábbis próbáljuk az életünkben a helyére rakni és a helyén kezelni, hogy hogyan lehetséges az mégis, hogy az Istentől jövő legnagyobb örömig, a nagy örvendezésig nagyon sokszor éppen a megpróbáltatásokon, a nehézségeken és a keserűségeken átvezet az út. Hiszen ahogyan a próféta mondta, Jeruzsálem újjáépülésének és virágzásának csak az tud és csak az fog örülni, aki akkor, amikor elpusztult, akkor szomorkodott, és aki utána is mindig gyászolta és bánkódott miatta. Ahogyan az üres sír mellett is majd nem Pilátus vagy Kajafás áll meg nagy örömmel és nagy álmélkodással, hanem azok állnak ott, és azok örülnek, akiket igazán megérintett Jézus Krisztus halála. És Bartimeus útja is valami ilyesmi, hasonló út ehhez, hiszen nagyon nagy mélységekből indul el, és a történet végére egészen nagy magasságokig jut el ez az ember Jézus segítségével. A történet elején egy vak koldus ül az út szélén, a történet végén pedig már egy látó tanítvány követi Jézust lelkesen. A történet elején ez az ember a vak koldusok mindennapjait éli. Ott él Jerikóban, Jerikóról tudjuk, hogy abban az időben az egyik leggazdagabb város volt Izraelben, de ennek az embernek nem sok jutott ebből a gazdagságból. Neki az jutott, hogy minden nap kellett találnia valakit, egy segítőt, egy másik embert, aki megfogja, kivezeti a város határán kívülre, a Jeruzsálemig vezető út szélére, ott hagyja, hogy ott tudjon magának koldulni, sőt nem csak igazán magának, hanem annak a családnak, annak a rokoni családnak, aki őt befogadta, hogy az ő kiadásaikat, az ő terheiket valahogyan is enyhíteni tudja. Itt van ez az ember, ez a vak, koldus ember a történet elején, akinek az egész élete tulajdonképpen egy teher. És nem csak az terhes számára, hogy mit kell elhordoznia, hanem azt érzi minden nap, és ezzel szembesül, hogy olyan bizonytalan minden, csak sodródik ide-oda, vagy van valaki, aki segít neki, és kiviszi a városon túlra, vagy nincs valaki, és ha már ott van, akkor vagy adnak neki pénzt, vagy nem adnak pénzt, tehetetlen, kiszolgáltatott, egy passzív szereplő. A történet végére pedig Jézus Krisztus aktív követője lesz. És hogyha látjuk ezt a két végpontot, a történet elejét és a történet végét, akkor hogy elgondolkodhatunk rajta, és talán meg is ütközünk rajta, hogy ez annyira szép, talán már túl szép is, és ilyenkor gondolhatjuk azt, hogy pont az evangéliumokban ez egy olyan különleges alkalom, hogy Jézus egyszer ott volt, ott voltak azok az emberek, akiknek szükségük volt rá, és akkor ő odament, és egy csapásra változtatta meg az életüket, hogy vak, koldusból, kiszolgáltatott emberből egyszer csak Jézusnak szolgáló, megszabadított élet lett. Ez annyira fekete és fehér. A mi emberi tapasztalatunk nem ezt mondja. Mi nem úgy gondolkodunk az életről, hogy van a fekete és van a fehér, a két nagy ellentét, hanem hogy megvannak a kettő között az átmenetek, hogy ha Jézus megszólít minket, akkor az egy hosszú út, amíg abból gyógyulás lesz, de ez az ige mégis olyan nagyon határozottan mondja nekünk, hogy az emberi életnek ez a része, amiről itt szó van, az tényleg ennyire fekete és fehér. Hogy vagy sodródunk tehetetlenül, kiszolgáltatva mindennek és mindenkinek, vagy Jézus követői vagyunk. És a kettő között nincsen átmenet. Nyilván nem arra kell ez alatt gondolni, hogy aki keresztény ember, aki az Isten népéhez tartozik, őt ne érné soha semmi gond, semmi probléma, hanem arra, hogy vajon a körülményeink, amikor érezzük őket és nehezednek rajtunk, akkor mennyire veszik át az irányítást az életünk fölött, vagy meglátjuk-e minden helyzetben azt a végső célt, azt a feladatot, amit Isten adott nekünk és amire elhívott minket. És ez a kettő állapot, hogy kiszolgáltatottság és az Istennek való szolgálat, két olyan végpontja az életünknek, amit mind a kettőt megtapasztalunk, és igazából egyik sem annyira egyszerű. A kiszolgáltatottságról talán nem kell túl sokat mondanom. És nyilvánvalóan nem vagyunk annyira kiszolgáltatottak, mint Bartímeus, az a vak, útszéli, koldus ember, de amikor arra gondolunk csak egy kicsit is, hogy egy olyan világban élünk, és ez a világ nem mostanában lett ilyen, hanem mindig is ilyen volt, amióta emberek lakják, hogy bárhol hozhatnak olyan döntést, akár politikai, akár gazdasági értelemben, ami lehet, hogy azonnal, de lehet, hogy évek múlva hatással lesz ránk, és ezeket nem tudjuk befolyásolni, e fölött nincsen hatalmunk, még akkor is, hogyha hisszük, hogy Isten akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejünkről, még akkor is nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy az életünknek nem minden területét tudjuk befolyásolni és birtokolni. Vagy hogy az igénél maradjunk, gondoljunk csak arra, hogy amikor betegek vagyunk, az milyen. És nem kell a legnagyobb betegségekre gondolni, elég csak egy influenzára, egy kisebb betegségre is, hogy milyen érzés az, amikor tudjuk nagyon jól magunkról, hogy most nem tudunk megtenni akármit, amit egyébként egészségesen meg tudnánk tenni. Szükségünk van valakire, aki ott van velünk, aki segít minket, és hogyha ő nem lenne, akkor nagyon nehéz lenne nekünk, és így is nagyon nehéz. És ebben a történetben is, Bartimeus történetében, ahogyan a mi hétköznapi kiszolgáltatott helyzeteinkben is, nem az az igazán nehéz, hogy vannak ezek a körülmények, hanem az, hogy ezek mind egytől egyig lenyomatot hagynak a mi lelkünkben. Hogy az, amit megtapasztalunk, az végső soron meg tudja kötözni a lelket. És akkor igazán nagy a tehetetlenség, amikor már belül érezzük a kilátástalanságot. És Jézus pontosan ide lép be, és erre válaszol, és a kiszolgáltatottság helyett a neki való szolgálatot ajánlja fel. És ez nem csak játék a szavakkal, vagy egy ilyen nyelvi játékosság, hogy kiszolgáltatottból szolgáló lesz, hogy voltak éppen a történet onnan indul el, hogy Bartimeus szolga, és a történet ott csúcsosodik ki, hogy szolga marad, hanem ez a valóság a mi életünkben is, de azért tudjuk, hogy micsoda különbség van a között, hogy teljesen kényszerűségből vagyunk valakinek, vagy valaminek a szolgái, vagy önként és örömmel szolgálunk Istennek. Rámutat ez a történet arra, amivel az ember mindig is megküzdött, és mi is megküzdünk, és nehezen tudjuk a helyén kezelni, hogy olyan állapot tulajdonképpen nincs is az egyik ember életében sem, hogy a magunk urai vagyunk. Lehet, hogy nagyon sokan hirdetik azt, hogy légy a magad ura, és valósítsd meg azt, amit meg szeretnél valósítani, és amit el szeretnél érni, de ez az állapot, ez nem létezik, soha nem is létezett, csak az ember képzelte el, ahogyan az ezt megelőző történetben a tanítványok, Jakab és János gondolták az egészről. Ugyanis mielőtt Jerikóba érkeztek Jézusék, olvastuk, vagy hallottuk az azt megelőző történetben, hogy Jakab és János egyszer csak kérdezősködni kezdtek Jézustól. Ők nyilván Bartimeushoz képest előnyből indultak, olyan tekintetben, hogy nem csak hallomások útján tudtak valamit Jézusról, hanem ott voltak, amikor gyógyított, hallották, hogy miket mondott, miket tanított, és tudták jól, hogy most Jeruzsálem felé mennek, és azt is tudták, hogy Jeruzsálemben valami hatalmas dolog fog történni. Persze ekkor még ők úgy gondolták, hogy Jézus odamegy, elfoglalja a várost, ő lesz a király, beül egy trónszékbe, és majd onnan uralkodik egész Izraelben, de ha már így gondolták, akkor meg szerették volna ragadni ezt a soha vissza nem térő pillanatot, és puhatolózni kezdtek Jézusnál, hogyha ez mind így lesz, akkor esetleg lehetséges volna-e, hogy majd akkor az egyik testvér Jézus jobb oldalán üljön, vagy álljon Jézus trónusa mellett, a másik testvér pedig a bal oldalon. És jól mutatja nekünk ez a két történet, az Zebedeus fiak kérésének története és Bartimeus története, hogy amikor az evangéliumokban látásról van szó, az nem pusztán csak a fizikai, a szemmel történő látást jelenti, amit a szemünkkel fogadunk be, hanem lelki látást is. Lelki látásról szólnak ezek a történetek, üdvösségről, üdvkérdésről. Ugyanis ez a két testvér bár élettani, biológiai értelemben látó volt, a hit dolgaimban mégis egészen homályosan tapogatóztak, vagy voltak éppen vakok voltak. Inkább csak kivetítéseik voltak, vágyálmaik, látomásaik, és nem leplezték azt a gondolatukat sem, ami nekünk is mindig nagy kísértés, hogy milyen lenne, ha a mi elképzelésünk, a saját józan eszünk szerinti elképzelésünk valami csodálatos módon megegyezne azzal az úttal, amit Isten elkészített nekünk, és amit ő akar kezdeni az életünkkel. Ha létezik is a köztes út, amikor az ember nem is a körülményeinek a rabszolgája, és nem is Isten szolgája, akkor az valami hasonló út lehet, mint ez. Hogy amikor a kezünkbe próbáljuk venni az irányítást, akkor abból mindig egy ilyen zavar támad. Csak legyenek ők ketten bebiztosítva, ezt gondolták, és nem is gondoltak tovább ennél, nem gondoltak a többiekre, és nem csak a többi emberre, hogy akkor velük mi lesz, akár ott Izraelben, hanem már a közvetlen környezetükről, a szeretteikről, akikkel együtt éltek, még róluk is meg tudtak feledkezni, hogy mi lesz akkor a többi 10 tanítvánnyal. Fel sem vetődött a kérdés bennük, ők hol lesznek akkor? Nem véletlenül haragszanak meg erre a kettőre a többiek, és láthatjuk, hogy rögtön ott tartunk, hogyha a kezünkbe próbáljuk venni az irányítást, egy pillanatig is elhisszük, hogy a magunk urai vagyunk, és mi befolyásoljuk az életünket, mi tudjuk megmondani, hogy hogy legyen jó, akkor már valami szakadás áll be ember és ember között, ott már bomlik a közösség, ott már sérül a szeretet, az ember sodródik, és már ott is tartunk, ahol Bartimeus tartotta a történet elején, hogy hogy az ember kiszolgáltatott azoknak a körülményeknek, amiket talán csak elszenved, vagy éppen saját maga idézett elő magának. Pedig Jézus szava eléggé egyértelmű, és nagyon sokszor elmondta a tanítványoknak is, hogy az az út, az elképzelhetetlen, amit az ember úgy eltervez magának, hogy minden öröm és minden dicsőséget a megpróbáltatások és a nehézségek nélkül érjünk el. És saját magát hozta példának, hogy még az ő útja sem olyan, hogy egyből a dicsőséget kapja, hanem előbb emberek kezére kell adatnia, és előbb az életét kell adnia értünk. De azért utat mutat és fölvázolja, hogy aki mégis ennek ellenére is elsőségre törekszik közülünk, az fontolja meg, hogy legyen minden embernek a rabszolgája. Legyen annyi alázat benne. És így egészében ezt a két történetet egymás mellé állítva érthetjük meg Bartimeus meggyógyításának a csodáját, hogy egyedül azt tud örülni az Isten megszabadító erejének, aki előtte tudja, hogy milyen nagy mélységből szabadult meg. És ez nem azt jelenti, hogy ezentúl nekünk keresnünk kell ezeket a mélységeket, és várnunk kell, hogy mikor jön el valami olyan pillanat, amiből aztán meg lehet szabadulnunk, vagy hogy sanyargatnunk kelljen magunkat, mint ahogyan annak idején a remeték, vagy a régi világban a kolostorok lakói tették ezt magukkal, hanem azt jelenti, hogy minden helyzetünkben, amikor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy sodródunk, hogy valahogy nem látjuk a kiutat, akkor hihetjük és tudhatjuk, hogy minden ilyen történésünknek a végén és minden ilyen élethelyzetünk fölött megláthatjuk az Istent a maga dicsőségében. Ahogyan az ószövetségi ember is megfogalmazta a maga bölcsességével, mert ha 7-szer elesik is az igaz, mégis föl kell, de a bűnösök elbuknak a bajban. És ez a gyógyulás, ez a hitbeli látás, ez az örömteli Jézus követés abban az időben is és ma is egyetlen jézusi kérdésre adott válasszal kezdődhet meg az életünkben. Jézus minden egyes alkalommal ugyanazt a kérdést teszi fel, amit feltett ennek a két testvérnek, vagy testvérpárnak is, hogy mit szeretnétek, mit tegyek meg veletek, és ugyanezt a kérdést tette fel Bartimeusnak is, mit akarsz, mit tegyek veled. Jézus nem azért kérdez, mert nem tudná, hogy mire van szükségünk, vagy nem tudná azt, hogy igazán mélyen mire vágyunk és mit szeretnénk tőle, hanem azért, hogy egyszer végre ismerjük be magunknak is, és ezáltal neki is őszintén és leplezetlenül, hogy az, amit ő fel tud kínálni, és az a gazdagság, amit ő tud adni, az tényleg az kell-e nekünk, és tényleg azt szeretnénk-e. Mire számítunk az élő Istentől? És most is hisszük, hogy itt van közöttünk, és megkérdezi, hogy mit akartok, mit tegyek veletek, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Mert ha önigazolást, előnyszerzést, üres és megfoghatatlan általános jólétet, akkor ő nem válaszol, vagy éppen a válaszában elutasít. De ha hitet, a neki való szolgálat lehetőségét, gondviselést, vigasztalást, útmutatást, alázatot, akkor megismétlődik az a csoda, hogy átveszi az irányítást az életünk felett. És a böjti időszak voltaképpen erről szól. Tudjuk, hogy mi reformátusok nagyon sokat beszélgetünk arról ilyenkor, főleg a böjti, nagyböjti időszakban, hogy mit is kell kezdenünk a böjtnek, vagy mennyire kell komolyan vennünk a böjtben ezeket a különböző, most így mondom, megvonásokat. És vannak, akik ilyen-olyan határokat valóban húznak ilyenkor az életükben, és bevezetnek ilyen böjti gyakorlatokat, és tudjuk, hogy vannak, akik ezzel nem élnek. De a böjt nem erről szól, nem ezekről a külsőségekről, ahogyan arra az ószövetségi próféták is, és Jézus is nagyon sokszor felhívta a figyelmet, hogy mind a kettő lehet nagyon veszélyes. Veszélyes tud lenni az is, amikor az ember végzi ezeket a böjti gyakorlatokat, és előbb-utóbb átcsaphat abba, hogy talán különbnek, talán többnek, és jobbnak érzi magát a többi embernél. ezek által, vagy az Isten előtt igazabbnak tartja magát ezek által. De nagy veszély lehet az is, amikor az ember olyan tudatosan, direkt nemböjtölést végez, mert azt gondolja, hogy erre neki semmi szüksége nincsen ebben az időszakban, mert rendezett a kapcsolata Istennel és az emberekkel. A böjt nem más, mint hogy Bartimeusként tudjuk-e az életünkbe behívni Jézus Krisztust. És nem szégyelve a kiáltást, akár a sokszori kiáltozást sem, nem szégyelve a dolgaink otthagyását, hátrahagyását, nem szégyelve azt, hogy majd az emberek mit gondolnak rólunk, nem szégyelve az izgatottságunkat, a várakozásunkat, hogy most szeretnénk, hogy valami változzon meg, de a legfontosabb, hogy nem szégyelni, bevallani azt, hogy teljesen méltatlanok vagyunk arra, amit eddig kaptunk Istentől, és arra, amit ezután fog nekünk ajándékozni. Ez a böjti vasárnap az örömről szól, ahogyan az igehirdetés elején is elhangzott, de nem valami általános, evilági értelembe vett örömről, hanem a nagy szabadulás és a megtartatás öröméről. Arról, hogy mi is hányszor megtapasztaltuk már, hogy egyszer tehetetlenek voltunk, és utána mégis tovább tudtunk lendülni. Hogy egykor vakok voltunk, és csak tapogatóztunk mindenfelé, de most már Jézus jár előttünk, és látunk. És van-e annál nagyobb öröm, mint hogy néhány hét múlva Jézus első tanítványaival együtt mi magunk is megállhatunk az üres sír titka mellett, találkozhatunk a feltámadott Jézus Krisztussal, és együtt mondhatjuk nagy örömmel, hogy láttuk az Urat. Amen.